Szép napot kívánok! Mennyire ismerjük valójában a gyerekek mindennapi problémáit Magyarországon? Tudjuk, hogyan élik meg a bántalmazást, az iskolai stresszt, vagy éppen a digitális világ veszélyeit. Fel vagyunk-e készülve arra, hogy valóban meghalljuk és megértsük őket, szülőként, pedagógusként, vagy éppen döntéshozóként, valamint tudunk-e tenni azért, hogy kevesebb gyermek éljen mély szegénységben itthon, illetve világszerte? Hát ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezetője, aki egyébként kommunikációs szakember volt, televíziós szerkesztő, műsorvezető, dokumentumfilmes. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon köszönöm a meghívást.
7. éve vagy már az UNICEF kötelékében, és az, hogy mennyire sokrétű a munkád, az biztosan tudom, mert hogy egyrészt az arca is vagy a szervezetnek, másrészt hát egy csapatot vezetsz. Te ezt hogyan látod, hogyan éled meg, mennyire sokrétű ez a feladat?
Magának az UNICEF-nek nagyon sokrétű a tevékenysége, úgyhogy így aztán ügyvezetőként persze, hogy még komplexebb a történet, hiszen mindenben benne kell lenni egy kicsit. De amikor más civil szervezetekkel találkozom, akkor rá is szoktam csodálkozni, hogy mi mennyire bonyolultabbak vagyunk, sőt, sok piaci szervezetnél is. Eleve nagyon sok különféle programunk és ügyünk van, nyilván minden olyan, ami gyerekekkel kapcsolatos, de még az átlag szervezet vagy beteg gyerekekkel, vagy állami gondozott gyerekekkel, vagy valami más aspektusával foglalkozik, akár a gyerekvédelemnek, vagy nyilván más jószolgálati ügyeknek. Az UNICEF mottója az, hogy minden gyerekért, hozzátehetnénk azt is, hogy minden gyerekért mindent. Tehát ez már önmagában egy nagyon sokrétű történet. Aztán minket adománygyűjtésre hozott létre elsősorban a világszervezet, hiszen Magyarország relatíve magas jövedelmi országnak számít, az ilyen területeken pedig a szervezet gyűjti a finanszírozást és ahhoz, hogy a világ legkiszolgáltatottabb gyermekei túléljenek. Tehát a tevékenységünknek egy egész területe, és ez is önmagában rettenetesen bonyolult, az adománygyűjtés számos csatornával, hiszen gyűjtünk adományokat egyénektől, cégektől, állami szereplőktől, csak kifejezetten önkéntes felajánlásokból finanszírozódik az egész világszervezet, de hogy ezt a pénzt hol keresi meg az ember az adott piacon, ahol működik, tehát mi itt Magyarországon, az rendkívül szerteágazó. Sokféle mechanizmus van erre, rendezvényektől kezdve a digitális adománygyűjtésig, sokféle csatorna, sokféle megszólított partner, tehát tényleg úgy érzem magam én is néha, mint azok a cirkuszi tányérpörgetők.
Azt is mondhatnánk, vagy hallottam róla, hogy gyerekjogi harcos, vagy nem tudom, hogy ezt mennyire érzed magadénak, ezt a megfogalmazást.
Biztos nem én mondtam, mert ugye nem szoktam így gondolni magamra, de most, hogy belegondolok, tulajdonképpen tényleg elég küzdelmes tud lenni ez az ügy Magyarországon biztosan, úgyhogy nem tiltakozom.
Beszéljünk arról, hogy mi az, ami ezen a területen igazán megérintett, mert azt tudjuk, hogy te váltottál, mert a televíziózás világát hátrahagyva érkeztél meg a civil szférába.
Szerintem ez nyilván sokakkal előfordul, hogy azt érzik egy ponton, hogy szeretnének valami olyan munkát végezni, ami jobbá teszi a világot, ami változtat. Őszintén szólva nem arról volt szó, hogy én hosszan gondolkoztam, majd megcéloztam az UNICEF-et, és addig mentem, amíg szóba álltak velem. Engem talált meg egy lehetőség.
És egy fejvadászra, jól emlékszem.
Egy fejvadász konkrétan, igen. És amikor belegondoltam, hogy én dolgozhatnék ennek a szervezetnek, dolgozhatnék azért, hogy a világ legkiszolgáltatott gyerekei túl éljenek, hogy a világ összes gyereke jobb helyzetbe kerüljön, kibontakoztathassa benne rejlő képességeket, hogy a magyar gyerekeknek idehozhassuk a világszervezetben rejlő értékeket, és tenni tudjunk az ő mindennapjaikért, és akkor ez rendkívül vonzónak tűnt, és azt mondtam, hogy hajrá, csináljuk.
Amikor ezt a pályát választottad, akkor te már édesanyja is voltál, tehát hogy ez egy plusz dolog.
És ez ilyenkor biztos számít, és azóta is, amikor azzal szembesülök, hogy a világ különféle országaiban gyerekekkel milyen borzalmas dolgok történnek, nem tudok nem arra is gondolni legalább egy pillanatig, hogy úristen, ha az én gyerekem lenne ekkor a veszélyben. Nyilván ez sokszor a támogatóinkra is igaz, tehát amikor valaki segít mások gyerekeinek, akkor sokszor gondol a sajátjára.
És így működik a világ, vagy így működik jól a világ, amikor ez a bizonyos fejvadász megtalált, akkor egyből érezted, hogy ez a te utad?
Azt egyből éreztem, hogy én ezt nagyon szeretném. Azt nem éreztem, hogy én leszek itt a megfelelő ember, mert először azt mondtam, hogy jaj, hát ez csodálatos lenne, de én nekem ehhez semmilyen előképzettségem nincsen. És megpróbáltam lebeszélni a bizonyos fejvadászt, hogy hát úgysem engem fognak választani, hiszen nekem nincsen gyerekjogi képzettségem, nincsen adománygyűjtő tapasztalatom, soha nem vezettem még szervezetet, ennél kisebbet sem. De aztán csak meggyőztek, hogy legalább egy életrajzot küldjek el, és örülök neki ma már, hogy így alakult.
Mert minél jobban belássa magát az ember egy adott területre, annál jobban megérti és észreveszi, hogy mit tud azon a területen tenni, én azt gondolom.
És nagyon sokszor egyébként a józan paraszti ész, illetve az az őszinte szándék, hogy változtassunk dolgokon, meg egyfajta kitartás, az már nagyon sokat jelent.
Az újságírás egyébként az vágyott cél volt az életedben?
Nem kifejezetten az sem, sőt, én gyerekkoromban inkább azt hallottam otthon, mert az édesapám is újságíró volt, hogy ez egy nehéz élet, úgyhogy ezt ne is válasszam. Én sem erre gondoltam gimnazista koromban, én akkor színházrendezőnek készültem, és végeztem is mindenféle kurzusokat, meg jártam be a színházakba próbákra, és nagyon eltökélt voltam, hogy ez legyen majd az én utam. Igazság szerint véletlenül egyetemista koromban, amikor csak egy szakos bölcsész voltam, el akartam ütni a fennmaradó időt, és elkeveredtem az akkori ELTE média szakra, és ott megörültek nekem, mert éppen indult egy diákújság, és kerestek olyanokat, akiknek erre lesz szabad ideje, meg kapacitása, hogy csinálják. Én kötélnek is álltam, és mire észbe kaptam, én lettem a főszerkesztő, és akkor a média szakon elkezdték kilátásba helyezni, hogy tulajdonképpen akár lehetnék ott diák is, úgyhogy egy idő után már el is kezdtem járni a szakra, és így sodródtam bele ebbe az újságírásba, mondhatni szándékaim ellenére.
És utána annyira belekeveredtél ebbe az újságírásba, hogy egészen a BBC-ig jutottál, hogyha a szakmánkat nézzük,
hát,
azért az egy...
tulajdonképpen ott
nagyon...
kezdtem. Igen. Tehát nyilván tanulmányaim után mindenkinek van egy első munkahelye, én nem tudom, mit csináltam volna, hogyha Magyarországon kell elkezdeni munkát keresni, hogy egyáltalán milyen médiumok és milyen műfaj felé orientálódtam volna, mert mire én eljutottam erre a pontra és végeztem volna az egyetemen, addigra már az élet kisodort magánúton Nagy-Britanniába, Londonba konkrétabban, és hát ott adott volt, hogy én most az írott sajtóban valószínűleg nem rúghatok labdába, úgyhogy nem vagyok anyanyelvi, tehát hiába írtam jó színvonalú diák eszéket az ELTE angol szakon, azért azzal én nem fogom tudni a Guardian hasábjait megtölteni olyan sebességgel, mint azok, akik erre helyiek jelentkeznek. Úgyhogy azért kezdtem el televíziós állásokra pályázgatni, mert azt gondoltam, hogy hát ott a kamera mögött még nekem is lehet hely. És nem volt könnyű, de azért tulajdonképpen visszanézve ez is meglepő, hogy néhány hónap alatt sikerült megcsípnem az első lehetőséget, az
ez
első
ez a külpolitikai állás. Vonal volt?
Igen, a BBC külpolitikai szerkesztőségéhez vettek föl, de hát körülbelül 100 helyre jelentkeztem. Olyan is volt, ahol írásba adták, hogy azért nem engem választanak, mondjuk egy gyakornoki programban, ahol az utolsó fordulóig is eljutottam az 5000 jelöltből, és utána már egy kedves levéllel küldtek el melegebb égtájakra, hogy én nem vagyok elég brit, úgyhogy nem dolgozhatom ennél a veretes médiumnál, akiről akkor szó volt. A külpolitikai szerkesztőségben viszont kifejezetten előny volt, hogy én beszélek más nyelveken, hogy a világból jöttem, és ezért ott a kiválasztási folyamatban ez nem szólt ellenem, és eljuthattam a végéig.
És hát akár egy iraki tudósításig, vagy több iraki tudósításig is.
Igen, érdekes módon egyébként, amikor az iraki háborúból tudósítottam, több projektben is, tehát a háború idejét is kint töltöttem, és később is visszamentem dokumentumfilmet forgatni, az már épp nem a külpolitikai szerkesztőségnek készült, de nyilván ez volt az az előélet, ami engem képessé tett arra, hogy megpályázzak házon belül más állásokat, más projekteket, szintén a BBC-nél, és ami miatt azt mondták, hogy bizalmat szavaznak nekem, hiszen addigra már szereztem gyakorlatot is, és a külpolitikai szerkesztőségben kiképeztek operatőrnek is. Akkoriban indult az a trend, hogy már nem egy drága, sok fős béta kamerával felszerelt csapatot küldenek valami távolabbi terepre televíziós forgatást csinálni, hanem egy szemembert, egy pici DV digitális kamerával, úgyhogy ő maga cipeli a statívot, a fényeket, tartja a mikrofont, felteszi a kérdést, kezeli a kamerát, és
egy személyben
elvégzi ezt az egész. Igen. munkát, úgyhogy ez egy nagyon jó iskola volt, és hát az első közé tartoztam, egyszerűen azért, mert akkor voltam ott fiatal és pályakezdő, akiket a BBC erre kiképzett, onnantól kezdve viszont sok lehetőséget kaptam, mert az minden szerkesztőségben jól hangzott, hogy akkor a helyet, hogy 3-4-5 repülőjegyet vegyenek, a helyet oda küldhetnek csak engem.
Most egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Mészáros Antóniával, az UNICEF Magyarország ügyvezetőjével, kommunikációs szakemberrel, volt műsorvezetővel, dokumentumfilmessel. Maradjatok velünk továbbra is!